Szeretet üdvözlök mindenkit, kedves barátaim! Hú, de rossz a fénye! 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra. Gyertek tanulni! Jó estét kívánok mindenkinek! Nem tudom, hogy csak az én szemem káprázik, vagy nagyon rosszak a fények most, ma este. Szeretettel üdvözlöm, itt most már nem vagyok egyedül. Jó estét kívánok Máté Lalának, szeretettel üdvözlöm Juditot, gyülekezik a kemény mag. Jó estét kívánok Marian Zsolti barátomnak, de régen láttam feljönni a nevedet. Persze biztos itt voltál, csak nem láttam. Jó estét kívánok Borgó barátomnak, Miskolcról, Csabának, természetesen Erikának, Györgynek, Lászlónak, Zoltánnak, Andrásnak, jó estét kívánok Majoros Timinek. Már több mint 30-an vagyunk, illene elkezdeni. Nem jött tegnap sem kérdés, nem baj, hanem viszont így viszont többet tudunk beszélgetni, a mai tananyagról, ami nem túl egyszerű, úgyhogy egy kis bevezető kell hozzá. Jó estét kívánok közben Máriának, Katalinnak, jó estét kívánok Tominak, Jéger Laci barátomnak, remélem, hogy jól van a család, jó estét kívánok Villőnek, és még annak a további 70 tanulótársunknak, aki itt van velem, jó estét kívánom, Béla, George, szép estét, Sólyom Zsuzsának is, akivel egy másik tanulószobában nem is olyan régen találkoztam. Szóval, Irsai Zsolt barátomnak is jó estét kívánok, pont ma beszéltem rólad valakivel, és a számodat is megadtam egy közös ismerősünknek. Jó estét kívánok Anikónak, Józsefnek, Katalinnak, Károlynak, szóval egy kis előképzettség, vagy egy kis bevezető. Mózes második könyvében, a 23. fejezet 5. vers a következőképpen szól. És erről lesz szó a mai tanulásban, erről a versről. A vers úgy szól. Ha látod gyűlölőt szamarát leroskadva terhe alatt, távol legyen tőled, hogy magára hagyjad, segítsd fel vele együtt. Még egyszer. Ha látod gyűlölőd szamarát leroskadva terhe alatt, távol legyen tőled, hogy magára hagyjad, segítsd fel vele együtt. Ugye a Tórának ez az intése, hogy hiába van valakinek egy ellensége, az ellenségének látja a szamarát, aki szenved, a roskad, a súlya, a terhe alatt, akkor hiába ellensége az embernek, ez az illetőnek, a szamárnak a gazdája, akkor is segítsen a szamáron. Ez egy példátlan. Azt hiszem, hogy bele kell gondolni, hogy a Tóra törvényei majdnem 3300 éves törvények, ez egy példátlan, példátlanul humánus, és példátlanul nem csak állatbarát, hanem humánus, és egyáltalán egy olyan perspektív, azért gondoljatok bele, 3300 éve ezelőtti társadalmakban az állatoknak a kínja és a nyomora, az kevéssé érdekelt a társadalmak többségét. A zsidó kultúrában, a zsidó társadalomban valahogyan az állatok szenvedésének is, vagy az állatok jogainak is, vagy állatoknak is voltak jogai, és az állatokat is övezte megbecsülés, annak dacára, hogy az állatok azért teremtettek, hogy szolgálatunkra legyenek, természetesen az állatok jogai nem előrébb valóak az emberek jogainál, ezt nagyon fontos tudni. Ennek dacára ez nem azt jelenti, hogy az állatoknak nincsenek jogaik, vagy hogy az állatokkal az ember azt csinálhat, amit akar, vagy valami hasonló. Ugye hát ilyen tekintetben tehát ez a 3300 jó estét kívánok mindenkinek, most csatlakozott, tehát ez a 3300 éves törvény, ez bizonyára, minden bizonnyal forradalmi volt abban az időben, amikor keletkezett. Ugye, nem a 21. század környezetvédői és állatvédőinek a világában járunk, hanem ezek az igazságok, ezek egyetemesen érvényesek nem csak arra a korokra, hanem a mai korokra, és nem csak a mai korra, hanem arra a korra is. Tehát így szól a teljes vers. Most még a bevezető az annyi hozzá, és mindjárt el fogom mondani, miről szól a Rebe tanítása ma, de ehhez a vershez kapcsolódik. De annyit előjáróban hagy meséljek el, hogy a Tóra szövege, a Tóra szövegének, a Tóra gondolatiságának többfajta értelmezési síkja lehet. Azt közben azt írja Ács Laci barátom, ez tiszteletre méltóan van, ennél még humánusabb is, az, hogy az ellenség iránti szeretetet a hegyi beszédben, kedves Laci, a hegyi beszéd előtt már megelőzi, bocsánat, hogy ezt mondom, de az új szövetség előtt cirka 2000 évvel, hogy is, igen, cirka két, hát 1500 évvel mondjuk megelőzi az ószövetségi tanítás, miszerint felebarátodat, mint saját magadat, és ez az ellenségedre is természetesen vonatkozik. Ebben a tekintetben az új szövetségi tanításban nincsen újdonság, egyszerűen lehet, hogy kicsit másképp van megfogalmazva, de természetesen az ószövetségi gondolatokra épül, ez kétségtelen, miközben nagyon fontos üzeneteket tartalmaz természetesen. Természetesen azon testvéreinknek, akik a keresztény tanításokat követik, de hát nem véletlen, hogy a keresztény Biblia alapja az Ószövetség, tehát az Új Szövetséget megelőzi az Ószövetség, hiszen az Új Szövetség az Ószövetség nélkül szinte értelmezhetetlen, nem csak azért, mert nem ad választ arra, hogy mi volt a világban még a keresztény megváltó előtt, hanem arra sem, hogy honnan jöttek ezek a tanítások, vagy hogy mi ezeknek a tanításoknak az eredete. De igen, egyébként valóban igazad van, és köszönöm, hogy ezt kiegészítetted. Szóval azt kell tudni, hogy a Tóra szövegének többfajta értelmezési síkja van. Erről talán már korábban beszéltünk. A zsidó hagyomány nagyon frappáns elnevezést talált ezeknek az értelmezési síkoknak. A rabbinikus hagyomány nagyon frappáns módon nevezi ezeket az értelmezési síkokat, amely betű, négyfajta héber szóval jellemzi őket. Az egyik a perus, vagy psát. Az egyik a psát, az a egyszerű magyarázat, a másik a remez, az utalás, a harmadik a drus, az amikor valamilyen ötletből kibontasz egy másik ötletet, tehát az nem egy utalás, hanem valamilyen ötletből kibontasz egy másik ötletet, és a harmadik pedig a szod, azaz a titok, a Tórának a rejtelmes arca. Ugye a rabbik azt tanítják, Talmud azt mondja, hogy Ayin Panim la Torá, a Tórának 70 arca van, ami azt jelenti, hogy az értelmezés, sokfajta értelmezése lehet a Tóra szövegének, ugye ez egy látszólag sem egyszerű szöveg, és természetesen nagyon kritikus is lehet. De azt alapvetően ez a 70 fajta értelmezés, ez négy kategóriába sorolható, az előbb említett négy kategóriába. Psát, remez, drus és szod, azaz az egyszerű értelmezés, ha úgy tetszik a szó szerinti értelmezés, a remez, az utalás, amikor a Tóra szövege valamire utal, a Tórában előforduló kifejezés, szó valami másra utal, ez egy logikai összekapcsolást jelent, a drus, amikor valamit ki lehet tanulni a szövegből, például az előbb említett emberbarátunk szeretetéből, egyenesen adódik az ellenségnek a szeretete is, ugye, ahogy az előbb Laci mondta, ez egy drus. Ez azt jelenti, hogy a Tóra azt mondja, hogy szeresd a felebarátodat, mint saját magadat. Ebből logikailag következik az, hogy az ellenséget is kell szeretni, hiszen az ellenség is az embertársa. Úgyhogy ez egyfajta drusra lehet példa. Van erre egy jó latin szó, exegnézis, talán exegnézis, vagy valahogy valami hasonló. Szóval, hogy a szövegből kitanulunk valami mást. Ez a harmadik értelmezés, és a negyedik, ez a szód, a titok, a rejtelem, a misztika, amire ugye a kabalisztikus, tehát hogy az olyan, a Tórának az a fajta értelmezési módja, amely, ha úgy tetszik, hogy tudnám megfogalmazni értelmesen, talán azt tudnám mondani, hogy ami a sorok között írva van, tehát a dolognak a szellemisége, vagy misztikus értelmezése. Tehát ez a négyfajta, a Tóra sokfajta értelmezése alapvetően ebben a négy kategóriába sorolható: psát, remez, drus, szod, egyszerű értelmezés, utalás, valami kitanulás, és a harmadik pedig a titok. Most ezek mind nagyon teoretikusan hangzanak, tehát értelemszerűen, hogyha az ember elmélyed a Tóra tanulásban, akkor ezekkel a fogalmakkal a gyakorlatban is találkozik. Nos, egyébként még van persze néhány hüvelyk új szabály a Tóra tanulásban, ennek a négy kategóriának a gondolatiságában is az egyik hüvelyk új szabály az, hogy én mikra jocem midei psuto, az eredeti szöveget nem lehet függetleníteni az egyszerű értelmezéstől. Tehát bárhogy is csűri csavarja az ember a szöveget, bárhogy is olvas bele, vagy olvas ki belőle bizonyos dolgokat, ha azok a dolgok ellent mondanak a szöveg egyszerű értelmezésének, akkor azok helytelenek. Tehát én mikra jocem idép sutó azt jelenti, hogy a szöveg nem térhet el akármi is legyen, akármelyik megközelítést választjuk, a Tóra tanulásnak akármelyik exegézis, Ács Péternél beírta, exegézis, ez a drus, igen, exegézis, amikor valamit kitanulunk az eredeti szövegből. Nagyon köszönöm szépen, exegézis. Én beletettem egy nét is. De ez csak azért van, mert a latin tudásom az hát finoman szólva is hiányos, gyakorlatilag a nullához konvergál, a gyógyszerek nevén kívül semmit nem tudok latinul. De ez persze vicc volt, mert a gyógyszerek neve sem latinul van, de mindegy. Vagy legalábbis nem értelmes szavak a legtöbbje. Szóval, hogy bárhogy bármelyik értelmezési módját is látjuk ennek a Tóra adott szövegének, az nem térhet el az eredeti, vagy ha úgy tetszik, a szó szerinti értelmezésétől. Tehát amikor találkozunk ezzel a verssel, hogy ha látod gyűlölőt szamarát leroskadva terhe alatt, távol legyen tőled, hogy magára hagyjad, segítsd fel vele együtt. Most meg fogunk nézni egy misztikus értelmezését ennek a szövegnek, közben a feleségemnek jó estét kívánok, egy misztikus értelmezését ennek a szövegnek, ez a misztikus értelmezés pedig a Baal Shem Tovnak az egyik tanítása, a haszidizmus alapítójának az egyik tanítása. És ő a következőt mondja. Először még nem olvasom el a szöveget, még egy, ugye a Baal Shem Tov tanítása, az úgy szól, hogy ha látod gyűlölőd szamarát, ugye ez egy idézet, azaz, ha alaposan megvizsgálod a benned lévő anyagot, a testedet, ugye a Baal Shem Tov azzal a héber szóval játszik, hogy héberül a szamarat, hogy szamár úgy mondják, hogy hamor, és az anyag, azt pedig úgy mondják, hogy homer. Ez ugyanaz a szó, csak a magánhangzók mások, a mással hangzók teljesen egyformák. Hamor, homer. Az azt mondja, ha látod gyűlölőd szamarát, azaz, megvizsgálod a benned lévő anyagot, azaz, átvizsgálod a testedet, a fizikai vágyaidat, azaz, ha látod gyűlölőd szamarát, mit jelent az, hogy a gyűlölőd? Az azt jelenti, hogy a homer, a benned lévő anyag, a benned lévő testiség gyűlöli a benned lévő isteni lelket, amely spirituális és Isten felé vágyódik, sőt azt is látni fogod, hogy leroskadt terhe alatt, azaz Isten úgy teremtette meg, hogy a test jelentősen jobbítható a Tóra és a micvák által. De a test túl lusta ahhoz, hogy megcselekedje a micvákat, a parancsolatokat, így az is eszedbe juthat, hogy távol legyen tőled, hogy magára hagyjad, csak akkor tudod majd teljesíteni a feladatodat, ha elpusztul, eltörik az anyag, a fizikai lét, de valójában nem ez a Tóra megtartásának útja, sokkal inkább segítsd fel vele együtt, azaz tisztítsad meg a lelkedet spirituálisan, javítsad, de ne törd meg azt. Ez egy kicsit most így kriptikusan hangzott, majd fogjátok látni az eredeti szövege. Arról van szó tulajdonképpen, hogy nézzük, mit mond ez a tórai vers. Azt mondja, hogy ha látod az ellenséget szamarát, aki a terhe alatt roskad, akkor távol legyen tőled, hogy ott hagyjad, hanem segítsed föl. Azaz, az ellenség, az az emberben lévő, mondja Baal Shem Tov, ugye ez egy ilyen klasszikus, kabbalisztikus, haszid magyarázat, az ellenség az tulajdonképpen te vagy saját magad. Azt mondja, van ez a tórai vers, ami szamáról szól, meg teherről, meg az ellenségről, minden, amit eddig elmondtunk korábban, az állatvédelemről és egyebek. De ennek van egy elvont értelme is ennek a mondatnak. És az elvont értelme az az, hogy az emberben munkálkodik két ösztön. Egy isteni ösztön és egy állati ösztön. Az állati ösztön a fizikai vágyakat részesíti előnyben, az isteni ösztön pedig, az isteni lélek pedig vissza akar menni a teremtőhöz, ahonnan származik. Minden visszakívánkozik onnan, ahonnan származik. A fizikai létünk, a testünk, amely szénből, vízből, magnéziumból, hidrogénből, stb., az visszakívánkozik a földbe. Az hajszolja az élvezeteket, az jót eszik, jókat iszik, jókat alszik. Minden csak a fizikai élvezetekről szól. Ez tulajdonképpen az embernek, az ember lelkének az ösztön oldala, az állati oldala. De van az ember lelkének egy isteni oldala is, és az isteni oldal pedig a szentségre vágyik, az Isten szolgálatra vágyik, és így tovább. Azaz, ha benned lévő ösztönök, amikor munkálkodnak, és azt látod, hogy a lelked leroskad a teher alatt, a lelked, az embernek az isteni lelke leroskad, az ösztönlélek, az anyagi lélek által a lélek, az isteni lélekre pakolt teher alatt, akkor ne menj tovább, ne azt gondold, hogy össze kell törni, meg kell semmisíteni a fizikai vágyakat, meg kell semmisíteni a fizikai létet, hanem állítsd a fizikai létet, állítsd a fizikai vágyakat az Isten szolgálat irányába, vagy az Isten szolgálat céljába. A tolónak a lényege az tehát a következő. Több dolog van is, felsorolom sorban. Egyrészt, ugye ahogy már korábban számtalanszor beszéltük, az emberben munkálkodik egy isteni lélek, és egy állati ösztön, egy állati lélek. Ha úgy tetszik, akkor ez két külön lélek, vagy ha úgy tetszik, ez a lelkünknek két aspektusa. És ezek folyamatosan háborúban vannak egymással. Az isteni lélek az vágyódik a szentség felé, az vágyódik az Isten szolgálat felé, az állati lélek pedig vágyódik a fizikai örömök, hedonizmus, fizikai élvezetek felé. És ez természetesen folyamatosan konfliktusban van egymással, nem is lehet másként. Csak nagyon ritkán fordul elő olyan alkalom, hogy a testi vágy, a fizikai vágy ugyanaz, mint a spirituális vágy, mint az embernek a lelki vágya. Nagyon ritkán fordul ez elő. Ez a két lélek, vagy a lelkünknek ez a két aspektusa, a Tanya egyébként a Hasid filozófia alapműve, ő ezt úgy is mutatja, azzal az allegóriával írja le, hogy két város, mint az emberben munkálkodó két város, amely folyamatosan háborúban áll egymással, mint két ország, ami folyamatosan háborúban áll egymással, ez az emberben az isteni lélek és az állati lélek. Most, az ember azt gondolhatná, hogy tudom én az Isten szolgálatot leginkább megvalósítani? Úgy, hogy teljesen elszakadok a fizikai léttől, teljesen megtagadom a fizikai létet és a fizikai világot, és a fizikai világnak minden örömét, és csak és kizárólag az Isten szolgálatra koncentrálódok. Ez lehetne, ez volna az embernek az alapgondolata. De azt mondja a Baal Shem Tov, hogy ez nem helyes. Ez nem helyes, mert Isten azért teremtett bennünket erre a világra, Isten azért hozott minket erre a világra, hogy ebből a fizikai világból csináljunk Istenit. Hogy ebből a fizikai anyagból, a fizikai világból csináljunk Istenit. Ami tulajdonképpen azt is jelenti, sőt nem csak hogy Istenit csináljunk belőle, hanem a vágyainkat is helyezzük, a fizikai vágyainkat is tegyük Isten szolgálatába. A fizikai vágyainkat is tegyük Isten szolgálatába. Nem feltétlenül az a lényeg, hogy az ember megtagadja magától a fizikai örömöket, hanem az a lényeg, hogy a fizikai örömökből csináljon olyat, ami segítheti az Isten szolgálatot. Mert tulajdonképpen ez a jidiskájt, ez a zsidóság lényege, ez a micvák, a parancsolatok lényege. A micvák és a parancsolatok lényege az, hogy hogyan lehet a fizikai anyagból, a fizikai dolgokból, a fizikai világból Istenit csinálni. Azt mondja a Midrás egy helyen, a Tanhumam nevű midrás gyűjtemény azt mondja egy helyen, hogy a teremtő azért teremtette a világot, hogy legyen egy lakhelye ebben a fizikai világban, ebben a nagyon is fizikai szférában. Tehát erről már korábban beszéltünk, csak iterálom, mert ehhez, ezt mondja a Rebbe, tulajdonképpen ez a dolog lényege, hogy a fizikai élvezetek, a fizikai örömök, azok nem rosszak eredendően, hanem az a kérdés, hogy mit csinálunk velük. Hogy a világban általában nincsen a világban eredendően rossz vagy jó dolog. Minden neutrális, minden semleges. Az a kérdés, hogy mit csinálunk belőle, mire használjuk, ugye? A vasból például, a vas nem egy rossz dolog feltétlenül, nem egy eredendően rossz dolog. De lehet belőle fegyvert készíteni, lehet belőle kardot készíteni, akkor rosszá válik, vagy pedig lehet belőle ekevasat készíteni, és megművelnie vele a földet, és a földművelés által kenyeret teremteni, akkor meg jó dolog a vas. Tehát semmi sem eredendően rossz vagy jó. Minden attól függ, hogy mire használjuk. Vagy egy másik példa, nukleáris energia. Ugye erről ma nagyon sok szó esik környezetvédelmi kérdések során. Nukleáris energia. Lehet azt kijelenteni, hogy nukleáris energia rossz dolog? Nem, ezt nem lehet kijelenteni. A nukleáris energia az egy semleges dolog. Az a kérdés, hogy mit csinálunk vele. Hogyha atombombát készítesz vele, hogyha atombombát készítesz belőle, akkor az egy rossz dolog. Akkor rosszat csinálsz a nukleáris energiából. Hogyha pedig erőművet működtetsz vele, hogy villamos áram legyen, meg fűtés legyen belőle, és így tovább, akkor viszont a nukleáris energia egy nagyon jó dolog. Az a kérdés tehát, hogy mit csinálunk vele? Mit kezdünk vele? Minden a világon neutrális, minden a világon semleges, az a kérdés, hogy mit kezdünk vele. Az ember ehet azért, hogy élvezze az ételeket, és növelje a hasát, és élvezze az ízeket. Ez lehet az egyik oka az evésnek. Egy másik oka lehet az evésnek az, hogy az ember az evés által energiát nyer, az energia által pedig jobban tud dolgozni, jobban tud a családjával lenni, jobban tudja Isten szolgálni. Tehát ez lehet a másik oldala ugyanannak a dolognak. Ugyanannak az érmének a másik oldala. A mi feladatunk az nem az, hogy megtagadjuk ezt a világot, megtagadjuk az evilági élvezeteket, hanem az a feladatunk, hogy az evilági élvezeteket is az Isten szolgálat irányába, az Isten szolgálat céljára használjuk fel. Ez a mi feladatunk. Nem az, hogy lemondjunk az evilági élvezetekről, nem az, hogy megsemmisítsük a fizikai valónkat, nem az, hogy megsemmisítsük mindent, ami fizikai. A mi feladatunk az, hogy a fizikaiból csináljunk szentséget, a fizikaiból csináljunk Isten szolgálatot. Az a mi feladatunk. Ez a mi feladatunk. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy ma este is velem voltatok. Holnap este 8-kor találkozunk. Egy pár perc múlva ide ki fogom tenni. Erre az oldalra ki fogom tenni a mai tanulás szövegét. Köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok ma is. Örömmel látom, hogy bőven 100 fölött vagyunk most minden este. A feleségemmel is beszélgettünk erről, hogy ez nagyon nagy öröm. Az elmúlt 2-3 hétben kicsit kevesebben voltunk. Nagyon örülöm, hogy sokan visszatértek, hogy az is lehet, hogy új tanulótársaink vannak. Már nagyon sok ismerős nevet látok, de látok sok új nevet is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Holnap este 8-kor Isten segít, várlak benneteket ugyanitt. Addig is mindenkinek jó egészséget, szép napot, vigyázzatok magatokra és egymásra.